Krisztusban szeretett testvéreim, a legenda szerint a perzsa király magához rendelte udvara három legbölcsebb emberét. És a következő kérdést tette föl nekik. Mondjátok meg nekem, mi a legnagyobb nyomorúság a Földön. És a három bölcs a következőképpen válaszolt. Az első azt mondta, hát a betegség. A második, megöregedni. A harmadik így válaszolt, látni a közelgő halálod, és visszatekinteni egy elherdált, eltékozolt életre. A legenda szerint a királynak a harmadik válasz tetszett. Bizonyára irodalmat kedvelő füleknek Váci Mihály neve ismerősen hangzik. Nagyon szerettem olvasni ennek az embernek a költeményeit. Van egy ilyen költeménye, Nagy emberek sírfeliratai. Ezekből idézek szám szerint négyet. Ezt írja. Itt nyugszik békében, pedig semmit sem tett. Második, meghalt, hogy végre leírják a nevét. Harmadik, meghalt és nem is élt. És az utolsó, élt 92 évet, de minek? Gondolom, ezek a megröppentő megfogalmazások megérdemelnek egy hosszabb elmélkedést, mert 38 éves papságom ideje alatt, ha nem is olvastam ilyen megröppentő sírfeliratot, de volt részem olyan temetésben, hogy valami hasonlót írhattunk volna, ha őszinték lehettünk volna az eltemetett embernek a sírkeresztjére, vagy éppen a sírkövére. És egy harmadik mozaik, egy emberi életnek az értékének az elbírálása, jól tudjuk, hogy emberként és koronként is változik. Csak egy példát hozzak. A tudós. Onnan bíráljuk el mi, hogy mi újat fedezett föl, mivel tette az életünket könnyebbé. És ha visszatekintünk életrajzaikra, hányat és hányat kortársaik futóbolondnak tartottak. Vagy a művészek. Mindig azt kutatjuk, hogy milyen tökélyre vitte valaki a zenében, a festészetben, a szobrászatban, lehetne sorolni, és hányan koldus szegényen tengették az életüket, senki nem értékelte semmire az ők művészetüket. Itt vannak a sportolók. Aki ismeri az olimpiák történetét, az tudja, hogy görög találmány, és a görögök a sportolóknak mindössze egy hervadó babérkoszorút adtak, se többet, se kevesebbet. És ők a hervadó babérkoszorúért edzettek, kínlódtak, dolgoztak. Ma pedig milliókat keresnek a sportolók, és rajtuk az őket futtató menedzserek. Vagy az igazi szülő a múltban gyermekei számával és gyermekei értékével dicsekedett. Ma szomorúan hallom, nem egy alkalommal, azzal dicsekszenek, hogy mit hagynak pénzben meg anyagiakban a gyermekeikre. Utolsóként a lelki pásztor. A múltban mit épített, miket valósított meg, ma pedig nincs más, mit felmutatnia a lelkipásztornak, mint sebeit, illetve ha van, akkor az élet példáját. Mert ez az igazi kincs. Nos, kedves testvérek, bizonyára fölfigyeltek, hogy három gondolatsorral kezdtem indította a mondandómat. Mindhárom gondolatsorban az első volt a perzsa királynak a körkérdése udvari bölcseihez, a másik gondolatsor volt Váci Mihálynak a sírfeliratai, illetve az utolsó egy élet értékének az elbírálása. Mindenikben van egy szörnyű hiba, egy igen-igen súlyos hiba, és pedig az, hogy teljesen e világi szinten értékel mindent. Semmifajta más dimenziót nem hoz be. Csak az, ami kézzel fogható, ami az emberi szemnek látszik, amit úgymond a mai ember díjaz, megjutalmaz. Csak abban lát értéket és értelmet, ami súlyban, pénzben, rangban, megtiszteltetésben, hírnévben lemérhető. Röhely valójában abban, amit itt hagy. Amiről még be sem kell számolnia oda át. A mai ember csak ebben lát értéket, és ez maga a tragédia. Éppen ezért nagyon, de nagyon jónak látom, találom a mai példabeszédet. Jó, mert alkalmat ad alaposan átelmélkednünk valami nagyon fontosat. És valami nagyon fontosat a helyére tehetünk, ha igazán átelmélkedjük ezt. Egyet mindenképpen, hogy mi is valójában az emberi életnek az értelme. Ahogy hallottuk, a szőlős gazda a munkásokat keres. Más és más időpontban fogadta föl a munkásokat. Hogy világosan lássuk, hogy ki mennyit dolgozott, én most megpróbálom a korabeli zsidó időszámítást átírni a mai időbeosztásra. A zsidók számára a munkanap az 12 órából állott, reggel 6-tól este 6-ig napnyugtáig. És akkor az evangéliumban szóba hozott időpontok azok így néznek ki, az első óra, amikor már kint van a piacon a szőlősgazda, az a mi reggeli 6 órán. 3 óra tájban az a mi 9 óránk. Tehát aki még 6 órakor munkába áll, az egyből kezd. 9 órakor is még sokaknak elég korai lehet. A 6 óra, az pont a napnak a fele, az a mi 12 óránk. A 9 óra, az a mi délután 3 óránk, és a 11 óra, az nem más, mint délután 5 óra, azaz ezek csak egy órát dolgoztak, mert jött a naplemente. És hallottuk, hogy bármelyik időpontban fogadta is föl, bármi volt az oka, hogy késve találta őket ott a piacon, késve kínálták fel szolgálatukat, annak dacára, hogy az elsők zúgolódnak, a szőlősgazda mindenkit egyformán fizet meg, a fizetség dolgában nem tesz különbséget. Hova tegyük ezt a példabeszédet? Kedves testvérek, ezt a példabeszédet egyedül Szent Máté evangélista örökítette meg. Szent Máté evangélistáról világosan tudjuk, hogy az ő evangéliumának a célcsoportja, akiknek írta az evangéliumát, nem mások voltak, mint azok a zsidók, akik Jézus Krisztust elfogadták uruknak, megváltójuknak, azaz keresztényé lettek, de teljesen ószövetségi gyökerekkel rendelkeztek, egy életen keresztül gyakorolták az ószövetségi vallást, mindaddig, amíg el nem jött a megtérésüknek a pillanata. Most ezek az emberek úgy elengedték a fülük mellett azt, hogy Jézus az egész világot megváltotta, minden embert megváltott. Ők nagyon szívesen hallották azt, hogy hallották ki a proféciákból, hogy eljött a Messiás és megváltotta Izrael népét. Ez így igaz, Izrael népét is megváltotta, de emellett a pogány világot is megváltotta Jézus az ő kereszt halálából. Ismerős az apostolok cselekedetében a történet, amikor Péter apostol angyali utasításra elmegy Cezária Maritinába, Cornélius századosnak a házába, ott prédikál, megkereszteli a századost egész házanépével, és velük étkezik, amikor visszamegy Jeruzsálemben, hát nagyon neki ugranak Péternek, ahogy leírja a Szentírás, amolyan lincs hangulat volt. Te betértél egy pogánynak a házába, te velük étkeztél, hát te zsidó vagy. Tehát sehogy sem fért be a fejükbe ezeknek a zsidóból lett keresztényeknek, hogy a pogány az egy nem másodrangú ember, ő nem tehet róla, hogy eddig nem hallott az Istenről. A zsidóságnak lett volna a szolgálata őket elvezetni Istenhez. Amivel ezt nem tették meg, ezért Jézus az egyházat küldte a pogánysághoz. De a pogányok ugyanúgy öröklik Isten országát, ugyanúgy megkapják életük alkonyán, életük végén a mennyei jutalmakat, ahogy a zsidók, akik Ábrahámtól kezdve az Úr útját járták, attól függetlenül, hogy eltelt közben 2000 esztendő, de most az új megtérők, akármelyik névből származó pogány ember, amikor megtér, akkor ugyanazt kapja Istentől ajándékba, megtérése után, amit mi, azaz a mennyei boldogság. És ez, hangsúlyozza szövegünk, nem a zsidóságnak a lebecsülése, hanem ellenkezőleg Isten nagy lelkűségének és szeretetének az ajándéka. Hát nem tehetek az enyémmel azt, amit akarok, mondja a szőlősgazda, és a szőlősgazda itt nem más, mint a mindenható Isten. Neked zsidó létedre örülnöd kellene, hogy Isten másokat is megjutalmaz, akik most érkeznek, akik most térnek be. Ez volt tehát, kedves testvérek, akkor és ott az olvasók számára és a hallgatók számára az elsőrendű értelme ennek a gyönyörű szentírási szakasznak. De mutatis mutandis, azaz átívelve most már lassan 2000 évet, mit akar nekünk mondani? Mi a nekünk szóló üzenete? Egy kedves anekdótát olvastam az első pusztai remetéknek az életéből. Egy újonc, aki most kezdte a pusztában a remetéskedést, lélekszakadva szalad az öreg bölcs életszentség hírében álló öreg remetéhez a következőket mondva. Atya, megbotránkoztam, nagyon megbotránkoztam. Pambosz atya ugyanis azt mondta, hogy neki nincsen semmilyen elképzelése Istenről. És erre az öreg szentéletű remete mosolyogva azt mondta ennek az botránkozó fiatal remetének, inkább ne legyen semmilyen elképzelésünk Istenről, mint hogy téves elképzelésünk legyen. Most a zsidóság ebbe a hibába esett bele. Téves elképzelése volt Istentől. Azt hitte, hogy Isten egy szűk markú, egy szörny, aki csak őket szereti. Nem. Isten mindenkit szeret. És áttételesen nekünk üzeni a történet, hogy szeressük azokat mi is, akik talán még nem kapták meg a meghívást. Akik még nem találtak rá arra az útra, amely elvezetné őket a hitnek a kikötőjébe. Hiszen jól tudjuk, hogy vagyunk nagyon sokan, akik gyerekkorunktól gyakoroljuk a hitünket, de hányan és hányan vannak köztünk, hála a mindenható Istennek, akik életüknek egy szakaszától járnak közénk. Bár valamikor megkeresztelték őket, de vagy nem láttak jó példát szüleiktől, vagy hát úgy alakult az életük, ahogy alakult. a példabeszéd nyelvén később álltak munkába, később álltak be a sorba. Mi jogosít fel engemet arra, hogy számon kérjem, hogy hol voltál eddig? Mit csináltál eddig? Semmi. Ellenkezőleg meg kell köszönöm a mindenható Istennek, hogy én kisgyerekkorom óta vele lehettem. Tegyük tehát helyére lelkünkben, hogy a később megtérők is ugyanazt a mennyországot fogják örökölni, mint mi. Mi már megkaptuk a jutalmunkat azért itt a Földön, hogy Istennel jártunk, hogy Istennel éltünk, ez már önmagában jutalom. Ők ezt nélkülözték. Akkor miért irigyelnők tőlük a mennyországot? Vagy olyan rossz volt Istennel élni? Olyan rossz volt Istennel megosztani gondjainkat, bajainkat, napjainkat? Olyan rossz volt érezni, hogy Isten fogja a kezünket? Nem gondolnám. Tehát, ha én már valamivel korábban kezdtem, akkor menet közben meg is kaptam érte a jutalmamat. És csak sajnálni lehet azon testvéreinket, akik később kezdtek, vagy későn fogják elkezdeni ezt. Ágoston mondja, hogy későn kezdtelek szeretni Uram Istenem. Ferenc pápával kapcsolatban olvastam, egy alkalommal mindjárt pápaságának az elején összegyűjtötték Rómának a gyermekeit, és a pápának különféle kérdéseket, elég butáska kérdéseket is tettek fel ezek a gyermekek. Az egyik gyermek megkérdezte, egy olasz kisfiú pontosabban a pápától, hogy szereted Jézust? És a pápa szelíden így válaszolt, nem tudom szeretem-e, de abban biztos vagyok, hogy Jézus valóban nagyon, de nagyon szeret engem. Kell elné nagyobb öröm tudni azt, hogy Jézus nagyon, de nagyon szeret engem. És testvérek, ez legyen a végszó. Ezt értsük meg. Ne irigykedjünk senkire, hogy mikor érkezik, mikor fog érkezni, és mi lesz az ő jutalma, mert nincsen több mennyország. A későn jöttek számára, meg a korábban érkezők számára, egy mennyország van mindenki számára. El legyen a végszó, Jézus valóban nagyon szeret engem. És azért imádkozzunk, hogy minél többen, ha megkésve is elfogadják az ő szeretetét, megadják magukat az ő meghívó szeretetének, és ezáltal a legértékesebb életet éljék, amit ember élhet. És ez két szó. Élet a hitben. Ennél értékesebb élet nincs. Élet a hitben. Mert ha hitben élek, akkor Jézus szeretetében élek. Mert ez a legnagyobb kincs, amelyet ember megkaphat. Jézusnak a szeretete. Valójában ez a mennyországnak a lényege. Ezt akarjuk elérni közösen, mindannyian. Amen.